Áldás békesség! Isten hozott mindenkit szeretettel, köszöntöm a gyülekezetet, mindazokat, akik erre a második estére is eljöttek. És Pál apostol szavával is hadd köszöntsek mindenkit, kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Tegnap elkezdtünk tanulni egy éneket, és akkor ezt most felelevenítenénk. Tegnap már nagyon jól megtanultuk, de elképzelhető, hogy van most valaki olyan is közöttünk, vagy vannak olyanok, akik tegnap nem voltak, akkor nekik is ez most egy alkalom arra, hogy ismerkedjenek ezzel az énekkel. Találkozni jöttem veled, ez a címe, illetve így kezdődik, és akkor ez az evangelizációs hetünknek az éneke. Olyan jól ment tegnap, hogy szerintem egyből végig énekelhetjük most már. Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, s én kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, az első szavunk az most is a hálaadásé. Olyan sok minden van, amit természetesnek veszünk, nap mint nap pedig mindent a te kegyelmednek köszönhetünk. Szeretném most külön megköszönni neked, hogy adtál új reggelt, új napot, adtál erőt, hogy felkelhettünk, adtál táplálékot, enni és innivalót, adtál kitartást a munkahelyen, ha dolgozni járunk, vagy a tanuláshoz kedvet, kitartást, hogyha éppen iskolába járunk, tanulunk még. Adtál erőt ahhoz is, Urunk, hogy a nap végén eljöjjünk ide, és köszönjük azt is, hogyha ott van a szívünkben nem csak a vágy a te igéd iránt, hanem a kíváncsiság is. Ez is ajándék, ez is kegyelem, hogyha lehet, hogy már több éve vagy több évtizede már, hogy a te utadon járunk, hogy a te igédet olvassuk, hogy kinyitjuk napról napra a Bibliát, és hogy ennyi idő után is lehet bennünk még kíváncsiság, felfokozott várakozás, az is a te ajándékod. Köszönjük neked, Urunk, hogyha tegnap elvégeztél az életünkben valamit a te ígéddel és szent lelkeddel, azt is köszönjük neked, és szeretnénk most is találkozni veled, ahogyan énekeltük is. Szeretnénk, hogyha a Szentlélek által valóság lenne az, hogy találkozhatunk veled, és hogyha az emberi szavakból egyszer csak kicsendül, és kihalljuk a te ígédet, az örök életnek beszédét, Urunkat, hogy ez a csoda megtörténhessen itt is, most is, és szerte a világon, ahol akár éppen velünk egy időben hirdetik még a te ígédet. Áld meg mindazokat, Uram, akik a te nevedben vannak együtt, a legnagyobb ajándékkal, a te jelenléteddel, a te szent lelkeddel, Jézus nevében. kérünk. Amen. Folytatjuk akkor a tegnap megkezdett sorozatunkat a bibliai karantén helyzetekről. Ebben a második részben József történetéből nézzük meg azt a szakaszt, ami az ő karantén helyzetét mutatja be. Ehhez Mózes első könyvéből, én most csak a 39. részt fogom felolvasni, de a készülésnél tekintetbe vettem a 37. fejezetet és a 40. fejezetet is, és még a 41. résznek az első felét is. Hát ezek így együtt, ezek bizony már elég nagy terjedelmet tesznek ki, és ezért én most csak a 39. fejezetet olvasom fel, de a lényeg, amiről ma szó lesz, az úgyis ebben van leírva. Józsefet elvitték Egyiptomba, és megvásárolta őt az izmálekiektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgálója lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, háj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem. Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta a házanépét, és ezt mondta neki, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjai tartották fogva. Ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. A mai igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogy álló munka, avagy a börtön, mint a kegyelem helye. A börtönről elsőre nekünk nem a kegyelem jut az eszünkbe, hanem a kegyetlenség. Nem véletlenül, hiszen régebben az őrök rendszeresen kegyetlenkedtek a rabokkal. Ez ma talán annyira már nem jellemző, ám a rabok, a fogvatartottak nagyon gyakran brutálisan bánnak egymással. Sokáig a körülmények is embertelenek voltak a börtönökben, és a világ számos börtönében ma is ez a helyzet. Nos, ezek miatt egyáltalán nem úgy gondolunk a börtönre, mint a kegyelem helyére. Ám József történetében, ha közelebbről megnézzük, akkor mégis így szerepel. József számára éppen a börtön volt az a karantén, amelybe több mint 2 évig volt bezárva, ez itt ebből a mai ige szakaszból nem derül ki, csak a bezárásnak az előzményei és az eleje szerepel, és ha majd nyugodtan tovább lehet otthon olvasni, fel lehet eleveníteni ezt a történetet, akkor abból kiderül, hogy bizony összesen 2 évet töltött el ebbe a börtönbe, ahova amúgy igazságtalanul, emberileg nézve igazságtalanul került. Tehát számára ez volt az a fajta karantén helyzet, amiben ő bekerült, és 2 évig ott tartózkodott, ám ez a börtön karantén, ez egyúttal a kegyelem helye is lett a számára. Hogy meglássuk hogyan, ahhoz figyelembe kell vennünk az előzményeket, azt, amit nem olvastam fel 37. fejezetből. Nézzük ezeket. József a börtön előtt egy Potifár nevű egyiptomi főembernél lakott, aki kiderül a szövegünkből is, hogy magas tisztséget töltött be az udvarban. A fáraó testőrségének volt a parancsnoka. Hát József nem önszántából került hozzá, hanem úgy, hogy vették és vitték. Minden azzal kezdődött, hogy Józsefnek kiskorában volt gyerekszobája. Na jó, ezt nem tudom, de hogy tarka ruhája volt, az egészen biztos. Ez egy különc öltözéket jelentett, ez a tarka ruha, aminek nem csak a színe, hanem a szabása is extravagánsnak számított. Ugyanis ez a köntösféle felső ruhadarab, ennek az ujja olyan volt, hogy rendkívül hosszúra szabták, olyan hosszúra, hogy még a készfejet is eltakarta. Na nem azért, mert egy akkori divattervező így akart volna feltűnősködni, hanem azért, mert ez az aránytalanul hosszú ruhaúj, az azt fejezte ki, hogy a viselőjének nem kell kétkezi munkát végeznie. Pedig Józsefnek az idősebb testvérei kemény munkára voltak fogva, a család juhait ridegtartással legeltették, emiatt úgynevezett ridegpásztorok voltak. Hetekig távol voltak az otthonuktól, legelőről legelőre jártak, sivatagokon, pusztákon át, éjjel kint aludtak a szabadban, néha vadállatokkal és rablókkal is szembe kellett szállniuk. Szóval, amikor József bátyairól olvasunk, 37. fejezetben, akkor igazi ilyen vadkeleti kávbolyokat képzeljünk el, illetve inkább sívbolyokat, mivel nem tehenekre, hanem juhokra vigyáztak. Noha a szövegünk bojtárnak nevezi Józsefet, a 37. fejezet, egyáltalán nem úgy tűnik, hogy ő bojtárként az idősebb testvérei keze alá kellett, hogy dolgozzon. A kommentárok el is mondják, hogy itt egy olyan kifejezés szerepel az eredeti héber szövegben, aminek az alapjelentése az nem is bojtár, az csak a másodlagos jelentése, hanem az elsődleges jelentése az, hogy fiatal vagy fiatalabb. Ezt megerősíti az is, hogy a leírás szerint József nem a bátyai mellett volt bojtárként, hanem ő otthon tartózkodott az apja mellett. Ez még nem a karantén helyzet József életében, hanem csak a home office, amit amúgy nem indokolt semmi. sőt 17 évesen neki már régen a bátyai mellett lett volna a helye, és dolgoznia kellett volna, de Józsefnek felmentése volt Bojtár tantárgyból, meg úgy általában a munkából is. A saját apja mentette fel, aki kivételezett vele, mert minden gyerekénél jobban szerette őt. Nos, ez általában nem szokott jó hatással lenni a személyiség fejlődésre, csak akkor, ha valaki kifejezetten narcisztikus, elkényeztetett embert szeretne faragni a gyerekéből. És ez a kivételezett bánásmód, ez természetesen nem szokott jó hatással lenni a testvéri kapcsolatokra sem. Ennek aztán hamar meg is mutatkoztak az első jelei. Nézzük, hogy József vajon a sok-sok szabad idejét, amivel a munkahelyet rendelkezett, hogy ezt vajon mire használta. Például arra, hogy amikor a különc szerelésében elment a dolgozó bátyjait megnézni, utána rossz híreket hordott róluk az apjuknak. Mindjárt ezzel kezdődik a 37. fejezet, amit most nem olvastam fel, rossz híreket hordott róluk az apjuknak. És hogyha mindez még nem lett volna elég, arról is elkezdett fecsegni, hogy különös álmai vannak, amelyben minden családtagja ő előtte hódol. Összegezzük csak az eddigieket. Különc szerelés, különc viselkedés, különc álmok. Könnyen megesik, hogy a különc a környezete számára kolonc lesz. Józsefre ez hatványozottan igaz. Testvérei szemében ő lett a főkolompos, illetve ebben az esetben a főkoloncos. Háromszorosan is különc Józsikát a testvérei úgy meggyűlölték, hogy meg akarták ölni. Az első adandó alkalommal agyon akarták őt ütni. Erre hamarosan lehetőségük is támadt, amikor egyszer Józsefet az apja ismét elküldte a bátyai után, hogy nézze meg, hogy mi van velük, és amikor odaért, akkor Ruben, a legidősebb báty, ő közbelépésére azért megváltoztatták az eredeti gyilkos tervüket, és az agyonütés helyett inkább úgy döntöttek, hogy egy üres kútba, egy ilyen kiszáradt ciszternába dobják be. Mondjuk ott meg az éhhalál várt rá. Ez viszont annyira nem hatotta meg a bátyjait, hogy ezek után, mint akik jól végezték a dolgukat, leültek ott a kiszáradt kút mellett enni, falatozni. Az éhhalára ítélt öccsük mellett. Hát elég nagy kontraszt. És amíg falatoztak, látták egyszer csak, hogy egy izmaeli karaván közeledik. Itt megint van egy kis döccenő a magyar szövegben, mert nem sokkal később meg midjáni kereskedőkről olvasunk, ami azt sejteti, mint hogyha hirtelen a semmiből két karaván is feltűnt volna. Itt megint az eredeti szöveg segít eligazodni a két népnevet, vagy inkább a két törzsnevet akkoriban párhuzamosan használták, nevezték őket így is, meg úgy is. Itt tehát az elsőre kettő karaváncsoportnak tűnő kereskedő társaság az valójában egy és ugyanaz. Nos, tehát, amikor feltűntek a láthatáron, akkor egy másik bátynak, Júdának is támadt egy ötlete, azt javasolta, hogy ha már nem ütik agyon Józsefet, akkor legalább keressenek rajta. Úgyhogy a kútból felhúzták, hogy hasznot húzzanak belőle. El is adták rabszolgának az időközben odaért kereskedőknek 20 ezüstért. És ez nagyon beszédes, de a Bibliában minden részletnek jelentősége van, hogy ennek is, hogy megjegyzi a Szentírás, hogy 20 ezüstért adták el. Ez azért érdekes, mert akkoriban egy rabszolgának az értéke 30 ezüst volt. Ők 20-ért odaadták az öcsüket. Ennyire semmibe vették, ennyire meggyűlölték, hogy még rabszolgaszámba sem vették. Még annál is alávalónak tartották. A kereskedő karaván aztán Egyiptomba húszolta Józsefet, ahol ők meg eladták a rabszolgapiacon. Azonban a kiszáradt kútban, meg a rabszolgaként megtett sivatagi út alatt Józseffel történt valami. Ahogy tovább olvassuk a történetét, az az érzésünk támad, mintha kicserélték volna. Egyiptomban már nyoma sincs a különbségének, meg a felsőbbrendűségének, sőt úgy tűnik, mintha a folytatásban az Ószövetség legbecsületesebb, legmegbízhatóbb alakjával lenne dolgunk. És ez nem véletlen. A kútban és az úton ugyanis Isten elkezdte átformálni Józsefet. Hiszen nagy tervei voltak vele, és ehhez Józsefnek más emberré kellett válnia, mint amilyen addig volt. Amit a földi apja elrontott a nevelésében, azt a mennyei apja elkezdte helyreállítani. Hogyan? Hát úgy, hogy mélységbe juttatta Józsefet. De nem büntetésből tette ezt. Van, amikor egy-egy bűnünk miatt kell mélységbe jutnunk, de itt elsősorban, még hogyha József elkövetett bűneinek is volt ebben valami szerepe, de itt nem ez volt a fő szerep, vagy fő cél Isten szempontjából, hanem az, hogy elkezdje Józsefet meggyógyítani, mint embert. Mondhatjuk úgy is, hogy ott mélységi terápiában részesítette őt. Nézzétek, hogyan mutatja ezt József példája. A földi apja elkövette azt a hibát, hogy Józsefet a bátyai fölé, illetve a bátyai elé helyezte. Erre mit csinál a mennyei atya? Józsefet egy kútfenekére juttatta, ahol egy időre gödörbe került az élete. Aztán határozott idejű rabszolgamunkássá tette. És ez a kettő elég volt ahhoz, hogy József elkezdjen gyógyulni az elkényeztetett, a betegesen elkényeztetett személyisége elkezdjen gyógyulni, megváltozni, érettebbé válni, felnőttebbé válni. Láthatjuk, hogy József esetében csodálatosan beválik ez a mélységi terápia. A magaslati levegő, amit mások fölött szívott, az a fejébe szállt, elszédítette, felfuvalkodottá tette. Úgyhogy a mennyei atya, mint egy jó orvos, levegőváltozást javasolt, és levegőváltozást írt elő neki, és gondoskodott is arról, hogy hozzájusson. Ott a gödör mélyén, meg a rabszolgaként megtett sivatagi úton, hát egy egészen másfajta légkörbe került, és egészen másfajta levegőt szívhatott. És ez megtette a hatását, kigyógyult a pökhendiségéből, és abból a rossz szokásából is, hogy a hozzátartozóiról, vagy bárki másról rossz híreket szállítson. Innentől kezdve, mintha elvágták volna. Ez nem véletlenül történt. Nem Isten itt elkezdett egy terápiát alkalmazni József életében, ezt a mélységi terápiát. Isten mindig tudja, hogy mire van szükségünk, és mindig a legmegfelelőbb módszert alkalmazza, amikor valamiből ki akar minket gyógyítani. És néha a mélység is lehet terápiás eszköz nála. Eszedbe jutott-e már életed mélységeiről, hogy azt Isten esetleg terápiás, gyógyító céllal adta. Van egy ilyen lehetőség is, ez is egy bibliai lehetőség. Így jutott hozzá az időközben megváltozott Józsefhez Potifár, a fáraó testőrségének parancsnoka, aki ekkor még nem gondolta, hogy milyen jóvását csinál Józseffel. Az új József ugyanis hihetetlenül rövid idő alatt hihetetlenül nagy karriert futott be nála, emberi megítélés szerint. Rabszolgaként kezdte, aztán ura házi szolgája lett, végül háza felügyelője, akire ura rábízta az egész vagyona kezelését. Ezeket a lépcsőfokokat így leírja a Biblia. Hát azt gondolhatnánk, ha van hely, ami a kegyelem helye lett József életében, akkor ez az a hely, Potifárnak a háza. Azt gondolhatnánk, hogy Potifár házában egy hatalmas felemelkedést láthatunk a ranglétrán, ami olyan mélyről indult, hogy ezt a ranglétrát először inkább rablétrának nevezhetnénk, aztán lett csak ranglétra, aminek a csúcsán József, hát ilyen mai kifejezéssel igazi álommelóhoz jutott. Vagyonkezelő lett. Mi úgy a botrányokból szoktunk értesülni arról, hogy a vagyonkezelők milyen jól keresnek. De ez egy másik téma, és ez nem ide tartozik, ebben most nem megyünk bele. Ő vagyonkezelő lett. Azt gondolhatnánk tehát, ahogy látjuk ezt a hihetetlenül gyors felemelkedést József életében, hogy ha valami, akkor ez a kegyelem helye az ő életében. Nos, nem ez a mesés hely lett József számára a kegyelem helye. A történet folytatása ugyanis arról szól, hogy hogyan lett ebből a meseszerű helyzetből rémálom. És ebben nagy szerepet játszott Potifárnak a felesége, aki időközben megkívánta Józsefet. Részletesen beszámol erről a Biblia, nagyon szemléletesen írja le ezt a jelenetet. Hát az, hogy ő megkívánta Józsefet, ebben talán az is közre játszott, hogy közelről látta, hogy amint József ugye rövid idő alatt rabszolgából vagyonkezelővé emelkedik. És ez eléggé imponálhatott neki. Úgyhogy akivel nemrég még szemetet vitetett, arra most szemet vetett. És ebben bizonyára az is közre játszott, amit a Biblia külön megjegyez Józseffel kapcsolatban, hogy szép termete és szép arca volt. Egy jósvádájú fiatalembert kell elképzelni. Ja, azt majd elfelejtettem mondani, hogy egyes bibliatudósok szerint Potifár a hivatalából adódóan kasztrált lehetett, így tölthette csak be ezt a magas pozíciót a fáraó udvarában. És hogyha ez tényleg így volt, ebben nincs egységes vélemény a Biblia tudósok között, de azért ezen érdemes elgondolkozni, mert ha ez tényleg így volt, akkor a helyzetből adódóan a felesége az csak egy kellékfeleség volt az oldalán, egy dísztárgy, nem több. Akit azért így talán egy kicsit jobban megérthetünk. Hiába volt házas, nem élhetett a férjével szerelmi életet. Ez volt a karrier ára ennek a házaspárnak az életében. Most pedig itt forgolódik a házukban egy tehetséges, értelmes, sportos alkatú, jóképű, talpig becsületes fiú. Hát csoda-e, ha Potifárnak a felesége kivetette rá a hálóját. Ám ami ezután következett, arra nem számított egyáltalán. Teljesen, számára teljesen érthetetlen módon sem Józsefet, sem Józsefen nem lehetett kifogni. Annál éhesebben és annál kétségbe esettebben hajtogatta neki, hogy hálj velem, de hasztalan. A régóta kielégítetlen vágyak és a visszautasítottság érzése az végül gyilkos dűbe fordult át. Ultimátum elé állította Józsefet, háj vagy lövök, és mivel József így sem engedett neki, Potifár felesége lőtt. Elsütött egy vérlázító hazugságot. Ennek következtében József nem csak ura kegyeiből és kivételes helyzetéből esett ki, hanem börtönbe jutott, és még örülhetett, hogy ennyivel megúszta, mert ilyen váddal, amivel őt illették, ilyen váddal gondolkodás nélkül azonnal kiszokták végezni a delikvenseket. Potifár viszonylag irgalmas volt hozzá, amikor csak börtönbe juttatta. Nem is viszonylag, tehát irgalmas volt hozzá, amikor csak börtönbe juttatta. Az előzményekből tehát azt látjuk, hogy Potifár háza, ahol olyan szépen indult minden, olyan álomszerűen, meseszerűen, végső soron nem a kegyelemnek, hanem a kegyetlenségnek lett a helye József életében, mert ez kegyetlen volt, amit Potifár felesége megcsinált vele. Eddig is volt már egy-két csavar József történetében, de most jön a legnagyobb. Ugyanis a folytatásból az derül ki, hogy mindezek után a börtön lett József számára a kegyelem helye. Hát amit egyáltalán nem várnánk. Ilyet csak Isten tud kitalálni. Visszatekintve azt is megérthetjük, hogy a halál helyett legyen inkább börtön megoldás, az végső soron nem Potifárnak volt köszönhető. Isten volt az, aki Potifárt arra ösztönözte, hogy Józsefet ne ölje meg, hanem börtönbe küldje. Mert Isten a börtönben akarta József személyiségének az átformálását befejezni és beteljesíteni. Elkezdte már, de még nem fejezte be. Az első gödörben, ahová még a testvérei hajították, elkezdte, és itt a második gödörben, a börtön mélyén pedig befejezte Isten a terápiás munkát, és éppen ezért ide is alkalmazhatjuk azt az új szövetségi igét, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi. Isten nem végez fél munkát, elvégzi. Hát lehet, hogy mi nem mindig ilyen helyet képzelünk el Isten jó munkájának, mint amilyen egy börtön, meg egy kiszáradt kút, de József élete azt mutatja, hogy hát ha erre van szükség, akkor Isten ezt is megadja, mert szeret annyira, hogy megadja, szeret annyira, hogy kiformáljon minket olyanná, amilyennek ő látni akar, és ami a küldetésünknek megfelelő. József számára a börtön lett az a hely, ami karantént jelentett az életében, hiszen nem mozdulhatott onnan ki, nem járkálhatott, kelhetett szabadon több, mint 2 évig. Hát most, hogy mi is belekóstoltunk egyszer-kétszer a karantén helyzetbe, 1-2 hónapig bezártságban voltunk, hát 2 éve tört ki a járvány, most ő 2 évig volt eleve bezárva. Tehát így akkor már azért el tudjuk képzelni, hogy ez milyen hosszú idő, amikor 1-2 hónapot is milyen nehéz volt ugye kivárni. Csak a börtönépületen belül volt szabad a mozgása, ám ez volt az a hely is, ahol intenzíven átélte Isten kegyelmét, és végül még ezt nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten az ő kegyelmét Józsefnek a börtönben, a börtön karanténban. 5 feleletet is ad erre Isten igéje, úgyhogy hát bármennyire is igyekeztem magam a klasszikus 3 pontos felosztáshoz tartani, ezt most el kellett engednem, de igyekszem ezt az 5-öt nagyon röviden összefoglalni. Az elsőről így olvasunk, a kegyelem megnyilvánulásáról ott a börtönben, hogy de az Úr Józseffel volt. Ezt 2-szer is elmondja rövid időn belül igénk. Azt hiszem, ennél egyszerűbben és ennél rövidebben, tömörebben nem lehet megfogalmazni azt, hogy mi is a kegyelem. Tegnap Noé története kapcsán már megfogalmaztam nem teológiai kifejezésekkel, hanem egy képpel, és most még egyszer, most József története alapján is megfogalmazom egy kicsit másképpen, illetve nem is nekem kell megfogalmazni, csak rámutatok arra, amit maga Isten igéje fogalmaz meg, hogy kegyelem az, hogy az Úr velünk van. Ez a kegyelem lényege. A leglényege. Isten nem ellened van, hanem veled. Bárki bármit mondjon. Néha sajnos az egyházban is hirdették, az egyház történelmében voltak olyan időszakok, amikor azt hirdették szószékekről is, hogy Isten ellened van. Isten a bűnös ember ellen van. Ha ezt tették, rosszul tették. Nem jól hirdették. A Biblia alapvető üzenete az, hogy Isten velünk van. Már amikor Jézusról, mint Messiásról prófétálnak az Ószövetségben, már a próféták így hirdetik meg, hogy az lesz a neve, hogy Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ez a kegyelem lényege. És ez abban csúcsosodott ki, amikor a kegyelem a názareti Jézusban meg is testesült. És azért testesült meg, hogy közel hozza hozzánk az Isten országát, és azért testesült meg, hogy meghalljon miattunk, helyettünk és értünk a kereszten. És azért testesült meg, hogy harmadnap feltámadjon, és ezzel előkészítse a mi feltámadásunkat is. És azóta nem csak tudhatjuk, hogy velünk van az Isten, hanem láthatjuk is ennek a legistenibb bizonyítékait. Mindabban, amit Jézusban elvégzett. Igen, a kegyelem az, hogy az Úr velünk van. A második, amivel megmutatta Isten a kegyelmét Józsefnek a börtönben, az az, hogy hűséges maradt hozzá, így olvastuk. Nem tudom, hogy értitek ennek a jelentőségét. Újra és újra rácsodálkoztam én is, amikor készültem, meg amikor újra elolvastam a történetet, meg most is, amikor mondom, csak kapkodom a fejemet, hogy miről van itt szó, hogy hűséges maradt hozzá Isten Józsefhez. Nem azt olvassuk itt, hogy József hűséges maradt Istenhez, hanem fordítva, hogy Isten maradt hűséges Józsefhez. Amikor olvastam, akkor így megrendültem és meghatódtam. Ilyen Istenünk van, aki hűséges marad mi hozzánk, hozzád is, hozzám is. Ha egyszer elfogadtuk az ő kegyelmét, ha elköteleződtünk mellette, elkezdtünk vele élni, akkor ő onnantól kezdve mindvégig hűséges marad hozzánk, történjen bármi. Bármit is gondoljunk, vagy tegyünk. Akkor is hűséges marad hozzánk, amikor mi elgyengülünk, elcsábulunk, és nem tudunk hűségesek maradni Istenhez, amikor elbukunk. Nem azon múlik, hogy nekünk sikerül-e hűségesnek maradnunk Istenhez, hanem döntően azon múlik, hogy Isten hűséges marad hozzánk. Ez szinte hihetetlen. Most is, amikor mondom, érzem. Én is. Pedig már hányszor hirdettem. De az új szövetség is megerősíti. Olyan csodálatosan mondja, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. Mert önmagát meg nem tagadhatja. És ezért lehet mindig újrakezdeni a kereszténységünket, vagy folytatni onnan, ahol éppen elbuktunk. Mert Istenünk hűséges marad hozzánk. A harmadik, amivel megmutatta Isten a kegyelmét Józsefnek a börtönben, az, hogy gondoskodott róla, hogy elnyerje a börtönparancsnok jó indulatát. Hát ez megint egy csodálatos mondat, amin csak ámulok. Már az is nagy dolog, hogy úgy általában gondoskodik rólunk Isten. Ad enni, inni, ad erőt a munkához, tanuláshoz, néha még kedvet is ad hozzá. De itt arról olvasunk, hogy Isten részletekbe menően gondoskodott Józsefről. És ugye ez rólunk is szól, tehát ennek az az üzenete, hogy Isten részletekbe menően is gondoskodik rólunk. Íme ez odáig is mehet, hogyha találkozunk valakivel, akitől bármilyen módon függünk, függ tőle a sorsunk, munkaadó, vagy bármi, mindenki helyettesítse be az életében, akkor számíthatunk arra, hogy Isten azt a valakit megdolgozza egy kicsit a mi érdekünkben. Na, azért nem úgy, ahogyan mi emberek szoktuk egymást megdolgozni, hanem úgy, ahogyan Isten szokta. Ő általában úgy szokta megdolgozni az embereket, az ilyen embereket, hogy jó indulatot támaszt a szívükben. Egy ellenséges, hogy van Istennek egy gyermeke, és van vele szemben egy ellenséges ember, aki rosszat akar neki, és akkor Isten sokszor úgy avatkozik közbe a gyermeke érdekében, hogy akkor annak az ellenséges embernek a szívében jó indulatot támaszt. Több ilyen történet van a Bibliában, nem csak József életében láthatjuk ezt. Volt már olyan az életedben, hogy valaki, akinek bármilyen szempontból ki voltál szolgáltatva, számodra érthetetlen módon számodra kedvező döntést hozott. Akkor is, ha amúgy nem volt kedves ember, vagy nem szimpatizált veled, és mégis. Elgondolkodtál már azon, hogy vajon mi lehet ennek a magyarázata? Na, itt van egy lehetséges magyarázat. Isten gondoskodott arról, hogy elnyerd annak az embernek a jó indulatát, mert Isten ilyen részletekbe menően gondoskodik rólunk. És ha hálából szeretnél ezért valamit tenni, akkor légy nyitott arra, hogy Isten téged is megdolgozzon így, hogy benned is támaszthasson jó indulatot olyanok felé is, akiket nem annyira kedvelsz. A negyedik, amiben megmutatta Isten a kegyelmét Józsefnek a börtönben, az volt, hogy eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott József. Na most ezt ne úgy értsük, hogy a kezében minden aranyá vált, és mindig minden sikerült neki. Vannak, akik ebből a gondolatból teológiát gyártanak, és sikerteológiát hirdetnek, vagyis azt hangoztatják, hogyha hívő vagy, akkor mindig minden sikerülni fog, amit teszel. Ha a teljes Bibliát veszük figyelembe, és jó, ha így teszünk, akkor a sikerteológia nem igazolható. Még az amúgy rendkívül sikeres József története alapján sem, hiszen az előzményekből láthattuk, hogy azért neki sem sikerült mindig minden. Mert az például nem jellemzője a sikeres embereknek, hogy katalinkát játszanak, mély kútba tesznek, onnan is kivesznek. Az sem jellemzője a sikeres embereknek, hogy rabszolgák legyenek. Ugye ezt nem szoktuk társítani a kettőt. És az sem, hogy börtöntöltelék lesz belőlük, ez sem feltétlenül a sikernek a jele. Márpedig Józsefnek mindhárom megvolt. Ezek az anti-sikerjelek. Ám éppen itt, a nem annyira sikeres emberek gyűjtőhelyén, a börtönben olvasunk arról, hogy Józsefnek eredményei lettek, mert eredményesítette az Úr mindazt, amihez hozzáfogott. És ennek nem az az üzenete, hogyha bármihez, bármikor hozzáfogunk, az eredményes lesz. Ennek az üzenete az, hogy ha Isten velünk van, ha kegyelmes hozzánk, akkor nem számítanak még a külső körülmények sem. A kedvezőtlen körülmények sem. Akkor még egy börtönben, vagy egy börtönhelyzetben is érhetünk el eredményeket. Egy rossz munkahelyen is például, amit sokan egy börtönnek élnek meg, még ott is lehet eredményeket elérni. Akár egy karanténba bezárva is. Mert Isten nem a külső, hanem a belső körülményeinken múlik, hogy eredményes lesz-e valami az életünkben. Ha a belső életünket az jellemzi, hogy velünk van az Úr, akkor ebből az fog fakadni, hogy eredményessé teszi azt, amit az ő nevében, benne bízva végzünk. És ilyen értelemben tanít erről az Új Szövetség is, amikor azt mondja, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való, és még nincs vége, most jön a lényeg, az Úrban. Nem a körülményektől teszi függővé, hanem attól, hogy amit csinálunk, a fáradozásaink, azok milyen dimenzióban történnek, az Úrban, vagy nélküle. Itt van az eredményes munkának a kulcsa, az Úrban, az ő nevében, az ő erőterében, az ő segítségére számítva, ráhagyatkozva tesszük, amit teszünk, akkor annak lesz eredménye. Akkor nem lesz hiába való, amit csinálunk. És végül az ötödik, amiben megmutatta Isten a kegyelmét, hatodik az lesz, hogy befejezem az igehirdetést, de az ötödik, amiben megmutatta Isten a kegyelmét, Józsefnek a börtönben az, hogy József itt aztán igazi álló munkát kapott. Az igazit most úgy értem, hogy olyan munkát kapott, ami a legjobban ment neki, amelynek a végzése közben elemében érezhette magát. Az álló munka bibliai értelmezése az nem az, hogy kevés munkával rengeteg pénzt keresni, vagy még kevés munka sem kell hozzá, és rengeteg pénzt keresni, hanem az, hogy azt csinálhatjuk, amire képességeink, amire ajándékaink vannak, amire elhívásunk van, és közben szinte lubickolunk benne. Annyira bele tudunk feledkezni, annyira jól megy, szinte magától, erőlködés nélkül, hogy milyen nagy jelentősége van ennek az álló munkának József börtön éveiben, azt már azzal is kifejezi a Szentírás, hogy feltűnően hosszan és részletesen számol be róla. Itt most nagyon tanulságos néha egy kicsit így messzebből rátekinteni a Bibliára, és néha az arányokat egybevetni, most egy ilyenre hívlak benneteket. Az egész 40. fejezet, és még a 41. fejezet első fele is erről szól, a börtönben végzett munkájáról Józsefnek. Ezt részletezi az álló munkáját, amit a börtönben végzett. És ez akkora terjedelem, mint a József eddigi életéről szóló részek összesen. Hát ez micsoda aránytalanság. De erre fókuszál. Isten igéje ezt kinagyítja, felnagyítja, mert ezzel is hangsúlyozza, hogy ez milyen nagy jelentőségű dolog. Na, mi volt ez az álló munka József életében? Most az álomfejtés. Ezért hát az ő esetében az álommunkát, ezt tényleg szó szerinti értelemben is vehetjük. Ő akkor volt elemében, amikor álomfejtéssel foglalkozhatott, viszont ő nem úgy foglalkozott ezzel, mint mások. Ő az álomfejtésnek azt a módját gyakorolta, amikor nem ő maga fejti meg az álmokat, hanem Isten. És József csak elkéri, illetve megkapja a megfejtést az Úrtól. József így és csak így végezte az álomfejtést. Egyébként ezt ő maga is megfogalmazza, amikor sikeres álomfejtéseinek a híre eljut a fáraóhoz, amikor a fáraó is álmodott és nem értette azt, ami megjelent előtte, akkor maga elé hívatta Józsefet, és azt mondta neki, álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogyha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. És nézzétek, hogy mit felel erre József. Ő ne csak azt, hogy mit, hanem azt, hogy hogyan. Nem azt feleli erre József, hogy hát igen, ebben tényleg jó vagyok, ez az én specialitásom. Nem így beszél. Hanem azt feleli, hogy nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. Hoppá! Észrevettétek,
a nagy változást? Honnan indultunk az elején, és hova érkeztünk? Hogy nézzétek csak, hogy mi lett ebből az elkényeztetett, én központú, különc fiatalemberből, akinek minden mondata azzal kezdődött eddig, hogy én, mert az apja így nevelte, és most azzal kezdi a mondatát, hogy nem én. Nem én. Hanem az Úr. Olyan valaki lett belőle, aki már nem magával kezdi a mondatait, hanem Istennel. Olyan valaki lett, aki most már helyes sorrendben helyezi el magát Istenhez képest, és aki a vele kapcsolatos sikereket sem magának tulajdonítja. Hát ez az igazi álomunk, amikor nem csak képességeim vannak valamire, nem csak jól érzem magam benne, és nem csak eredményes vagyok abban, amit csinálok, hanem tudom, hogy de mindezt Istentől kaptam, és kapom. És ezért mindezt Istennek is tulajdonítom. És hogyha valaki félreértené, akkor tisztázom, hogy de nem én. Ez az álommunka később abban is nagy szerepet játszott József életében, hogy aztán kikerüljön a börtönből, és világi szempontból is rendkívül sikeresnek számító pályafutása legyen, de ez már egy másik történet, és Istennek azzal is megvolt a célja, a terve. Már nem csak József életében, hanem a zsidó nép életében is. Ugyanis Józsefből egy megmentőt faragott Isten ezeken keresztül. Befejezésként annyit, hogy íme még egy börtön is lehet a kegyelem helye. Egy börtönhöz hasonló karantén helyzetben is átélhetjük, átélheted Isten kegyelmének ezt az öt megnyilvánulását. Átélheted, hogy veled van az Isten, átélheted, hogy hűséges maradt hozzád, átélheted, hogy gondoskodik rólad, és gondoskodik arról, hogy elnyerd emberek jó indulatát, akár még rossz akarók jó indulatát is, átélheted, hogy eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfogsz, és mindezek tetejében még álommunkát is kaphatsz. Ez az igazi ötös találat, nem a lotton, hanem Isten kegyelmében, és áldjon meg bennünket Isten, hogy a mi karantén helyzeteinkben is ez valóság legyen, tapasztalat legyen, bizonyság legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, egy egészen nem tudjuk felfogni a Te kegyelmedet, a Te jóságodat, a Te irgalmadat, a Te szeretetedet. Valóban úgy van, ahogyan a Te ígéd is mondja, hogy nem lehet megmérni sem a magasságát, sem a mélységét, sem a szélességét. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire tág a kegyelmed, a szereteted. Ezért nincs még végünk, és nem csak, hogy nincs végünk, hanem élhetünk egyre inkább olyan életet, amilyennek Te eltervezted. És köszönjük, hogy Te nem úgy tekintesz ránk, és nem úgy viszonyulsz hozzánk, ahogy sok ember teszi ezt velünk, és ahogy megvalljuk neked, mi is sokszor tesszük másokkal, hogy egy pillanatnyi felvétel alapján ítélünk, és sokszor el is ítélünk, hanem Te látod, hogy kivé, mivé lehetünk, és türelemmel, sok-sok szeretettel úgy alakított, formálod az életünket, hogy egyre inkább olyanná váljunk, akivé Te elterveztél minket. Köszönjük ezt a bátorító üzenetet, bátorító példát József életéből. Köszönjük, hogy ismét megmutatkozhatott, hogy akik Téged szeretnek, akik benned bíznak, azoknak minden a javukra szolgál. Lám még a testvéri szeretetlenség is, lám még árulások, csalások, vádlások is, lám még igazságtalan bebörtönzés is. Te bármit fel tudsz használni a mi javunkra. És Urunk, mi ezért szeretnénk igazán hálásak lenni, szeretnénk megragadni a Te kegyelmedet, és szeretnénk hálából egyre inkább azzá válni, akivé lennünk kell a te terved és akaratod szerint. Köszönjük neked, Urunk, hogy szóltál ma hozzánk, hogy beszélgettél velünk, és hadd folytassuk ezt most mi is egyen-egyenként a csendességünkben. Amen. Ami még a szívünkön van, foglaljuk össze az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a sorozatnak a következő részét. A meghívón is olvasható, ha Isten éltet minket, akkor holnap egy olyan karanténhelyzetet nézünk majd meg, ami egy zsarnok, illetve zsarnokság alatt történik. A címe Bába játék, vagy Istenfélelem a zsarnokság karanténjában. Mózes második könyvének az első fejezete alapján fogunk majd ezzel a témával foglalkozni. Rendkívüli bábák lesznek ennek majd a példái, a szemléletes példái. Az áldásvétel előtt a református énekeskönyvünkből a 459. számú dicséretünket keressük ki, 459. számú dicséretünket, és énekeljük ezt is mind a négy versével. Az Isten bárányára letészem bűnömén. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. A szívem minden estől az Úr elé viszem, megtisztul minden szennytől a Jézus vérében, a Jézus vérében. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsem, az űrt ő töltse ki. Minden gondom keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom. Örökkő szárra állva a lelkem megpihent. Nyugszom atyám házában, Jézus kegyelmében. Az ő nevét imádom, most mindenek felett, Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet. Szeretnék lenni, mint ő, a lázatos szelíd. Követni hívem, mint ő, atyám parancsait. Szeretnék lakni nála,
Hol mennyei sereg, dicső harmóniában, örök imád rebeg, örök imád rebeg.
A Teremtő Isten, aki világosságot gyújtott a világban, és az élet lehelletét adta beléd, áldjon meg téged teljes szeretetével. Megváltónk Krisztus, aki feléd nyújtotta kezét, áldjon meg téged teljes békéjével. A Szentlélek Isten, aki körül öleli az egész világot, adjon neked Istenre sóvárgó szívet, és áldjon meg téged teljes örömével. Amen.